Én is szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és kedves gyülekezetet, és nagyon örülök, sokfelé jártam mostanában sok gyülekezetben, de itt vagyok Tagzugligetben, de itt még nem szolgáltam, és öröm számomra, hogy ez a nap is elérkezhetett. De szokásunkhoz híven először hozzátok szólnék, gyerekek, és szeretném, hogyha a mai napon megtanulnánk egy ige részletet, mégpedig Dávidnak egy zsoltárából, az 51. zsoltárnak, a 19. versének, de annak is csak egy részletére szeretném most felhívni a figyelmeteket, és megpróbáljuk közösen megfejteni, hogy mit jelenthet ez. És ez a részlet a következőképpen hangzik: a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. A töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Hát én bevallom nektek, hogy sokáig nem értettem egyébként, hogy mit is jelent ez pontosan, ez az ige. És ahhoz, hogy megértsük, szeretnék előbb nektek egy kérdést feltenni. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy kértetek-e már valaha is bocsánatot, akár egy társatoktól, akár a szüleitektől, tehát volt-e már arra példa, hogy bocsánatot kértetek valakitől? Látom, hogy bólogattok. Könnyű bocsánatot kérni szerintetek, vagy nehéz bocsánatot kérni? Hogy vagytok vele? Könnyű vagy nehéz bocsánatot kérni? Könnyű oda menni a másikhoz és azt mondani, hogy hát ne haragudj, elrontottam, és a bocsánatodat kérem. Ez könnyű, vagy inkább nehéz? Nehéz, ugye? Így hallom a szavakat, ott is mondja a fiatal ember, hogy nehéz. Hát nem egyedül vagytok ezzel, hogy nehéz, ez sokszor mi felnőttek is ugyanígy gondoljuk, hogy valóban nehéz bocsánatot kérni a másiktól, mert hogy el kell ismernünk, hogy hibáztunk, és ez bizony az embereknek nehéz elismerni. De visszatérek oda, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Vajon milyen összefüggésben van ez az ige a megbocsátással, illetve a bocsánatkéréssel? És képzeljétek el, hogy én ezt legjobban, ezt nem is olyan régen értettem meg, mégpedig egy állatvilágból vett példán keresztül. Ugye biztos, hogy ti is tudjátok jól, hogy a jó Isten nagyon sok mindent meg tud nekünk tanítani a Szentírásból is, de nagyon sok mindent a természetből is megérthetünk. És most megint csak azt szeretném kérdezni, hogy láttatok-e már kutyát bocsánatot kérni? Láttatok-e már olyat, hogy egy kutya bocsánatot kért volna? Nem még? Nem még. Na pedig képzeljétek el, hogy létezik ilyen. A kutyák is tudnak bocsánatot kérni, mégpedig nem is akárhogyan. Nem olyan régen küldte át nekem egy jó barátom egy videót, amiben egy olyan jelenet játszódott le, röviden elmesélem nektek a történetet, amiben egy nagyon rossz csont kutya szétrágott egy kanapét. Bezárták a tulajdonosok, bezárta a gazdi, de amíg elment valahova, és amikor hazajött, arra az a látvány fogadta, hogy hát a kanapét teljesen szétrágta. És hát gondolhatjátok, hogy milyen ideges lett a gazdi, hogy a kutya tönkretette a vadonatúj kanapét, aminek bizonyára komoly értéke is lehetett. És képzeljétek el, elkezdte leszidni ezt a kutyát, hogy hát hogy lehetsz ilyen, hát miért csináltál ilyen csúnya dolgot, és a kutya nem szaladt el a gazdától, hanem megállt a gazdával szemben, és így lehajtotta a fejét, még a fülét is oda a feje mellé hajtotta, tudjátok, hogy simított, és látszott azon a kutyán, hogy nagyon bánja azt, amit ő tett. Tehát, hogy benne is volt egy ilyen töredelmes és bűnbánó szív, de ez nem volt elég, mert nem enyhült még meg a gazdi. Leült egy székre, és továbbra is olyan nagyon dorgáló, szigorú hangon megpróbálta elmondani ennek a kutyának, hogy ilyet máskor ne csinálj, mert nem szabad ilyet csinálni. A kutya erre azt csinálta, hogy még közelebb húzódott a gazdihoz, továbbra is le volt hajtva a feje, és nagyon sajnálta, hogy ilyen csúnya dolgot tett, és aztán egyszer csak az egyik mancsát felrakta a gazdinak az egyik térdére. A gazdi továbbra is nagyon szigorú hangon beszélt vele, aztán a kutya még mindig a fejét lehajtva rárakta a másik mancsát is a térdére, képzeljétek el, és látszott, hogy nagyon bánja azt, amit tett. És a gazdinak akkor már elkezdett a szíve egy picit feloldódni, hogy már nem is haragudott annyira a kutyára, mert olyan szemekkel, olyan tekintettel nézett rá, hogy már nem nagyon tudott rá haragudni, de azért még próbálta a szigorú hangnemet feltartani. Na erre képzeljétek el, mit csinált a kutya, mert nem hagyta itt abba a bocsánatkérést, hanem felugrott a gazdának az ölébe, és a fejét idehajtotta a gazdának a vállára, és úgy ráborult. És na, ott elszakadt a cérna a gazdinál is, úgyhogy átölelte a kutyát, és teljesen megbocsátott a kutyának. El is felejtettem már szerintem akkorra, hogy ez a kutya mit tett vele, illetve mit tett a kanapéval. Úgyhogy teljes volt az öröm, teljes volt a béke, teljes volt a megbocsátás. És én ekkor értettem meg, hogy mit jelent ez az igevers, amit most elismételnék, hogy a töredelmes és bűnbánó szívetú Isten nem vetette meg. Mert gondoljatok csak bele abba, hogyha úgy mentek oda valakihez bocsánatot kérni, hogy a másik látja rajtatok, hogy mennyire bánjátok azt, hogy neki valami fájdalmat okoztatok. Hogyha úgy mentek oda, mint ez a kutyus ment oda a gazdájához, akkor azt mondja az Isten, hogy az lehetetlen, hogy akkor az Isten nem fogadná a bocsánatkérést, hogyha az Istennel szemben követtetek el valamit. De ugyanígy működik, hogyha apát vagy anyát, vagy egy osztálytársatokat, vagy egy barátotokat megbántatok, és hogyha úgy mentek oda bocsánatot kérni. Nem úgy, mint ahogy ezt nagyon sokan teszik a mai világban, tudjátok, hogy bocsi. Lehet, hogy hallottátok már ezt a kifejezést, hogy csak úgy legyintünk egyet, hogy bocs. És úgy nem is gondoljuk át, hogy mit okoztunk, milyen fájdalmat okoztunk a másiknak. Az ilyen megbocsátás, vagy az ilyen bocsánatkérés még nem a töredelmes és bűnbánó szív, hanem amikor úgy igazán bánjátok, hogy nem kellett volna megtenni azt, amit tettetek. És ha így mentek oda bocsánatot kérni, ilyen töredelmes és bűnbánó szívvel, mint ahogy ez a kutyus is tette, akkor biztosak lehettek abban, hogy az a másik ember, vagy maga a Jóisten meg fog nektek bocsátani. Úgyhogy jegyezzétek meg jól ezt az igevers részletet. A töredelmes és bűnbánó szívetó Isten nem vetette meg. Nem mindegy, hogy hogyan kérünk egymástól bocsánatot. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most már a helyetekre mehettek. A kedves gyülekezetet pedig megkérném, hogy nyissuk meg, akinél van Szentírás, a Bibliánkat a mai délelőtti igehirdetés alapigéjénél, amit a János első levele, első fejezet 9. verséből fogom olvasni. Tehát János apostol első levele, első fejezet 9. verséből olvasom a mai igehirdetésünknek az alapigéjét. Egy jól ismert igét szeretnék ma veletek körbejárni. Tehát János apostol első levele, első fejezet, 9. vers. Következőképpen olvasom a Szentírást. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ahogy ezen az igén gondolkoztam, egy rendkívül mély tartalmú ige, arra jöttem rá, hogy ez egy olyan, mint egy matematikai képlet. Vas logika van ebben az igében. Ugyanis, hogyha megfigyelitek, akkor ez olyan, mint egy képlet, tényleg. Van két végpontja. Az egyik oldalon ott vagyunk mi, ott vannak az emberek, a bűneikkel együtt. Ott van a bűnös ember az egyik oldalon, a kiinduló pontján ennek a képletnek. A másik oldalon pedig ott vagyunk megint csak mi, és ott vannak az emberek a bűneik nélkül. Mert azt írja itt a Szentírás, hogy minden hamisságtól megtisztítva állhatunk meg az Isten előtt. Az egyik oldalon bűnös ember van az egyik végpontban, a másikon meg ott van egy bűntelen ember. És a kettő között történik valami. Van ennek egy folyamata, hogy hogyan jut el A pontból B pontba az ember. És én ezt a folyamatot az Isten legnagyobb csodájának nevezem, ami ezen a földön végbe mehet. A legnagyobb csodájának, és én erről a folyamatról szeretnék a mai délelőttön közösen gondolkozni veletek, ugyanis egy olyan gyönyörű célt, egy olyan nemes, egy olyan magasztos célt fogalmaz itt meg nekünk az Isten, aminél én azt gondolom, hogy egy ember nem törekedhet nagyobbra. Elérni azt, hogy az Isten minden hamisságtól, minden bűntől meg tudjon bennünket tisztítani. És tudjátok, amikor arról beszélünk, hogy elérni a bűntelen életet, vagy a bűnből való szabadulásnak az isteni munkájáról beszélünk, azt megfogalmazhatjuk egy picit másképp is. Gondolok itt arra az igére, amit jól ismerünk mindannyian, ezt a Prédikátor könyve 7. fejezet 29. versében olvassuk, amikor azt mondja, hogy ha nem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, és ők kerestek sok kigondolást. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan juthatunk el a bűnös emberből, a bűnös énből oda, hogy az Isten azt mondja, hogy minden hamisságtól meg vagyunk tisztítva, akkor azt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy hogyan éri el bennünk az Isten azt, hogy bűnösből újra igazzá tegyen bennünket. Mert az Isten igaznak teremtett bennünket, és mi kerestünk sok kigondolást. És azt gondolom, hogy az első részét nem nehéz elhinni a képletnek. Mert az, hogy bűnösök vagyunk, azt a mindennapi életben tapasztaljuk. Ehhez nem kell különösebb hit, látjuk. A bőrünkön, a zsigereinkben érezzük. De olyan érdekes, hogy ha ezt tudjuk, és úgymond elhisszük, akkor vajon miért viszonyulunk mégis olyan óckodva a másik lehetőségtől, hogy teljesen megtisztítva állhassunk meg az Isten előtt. Mert ezt mondja, és gondoljatok bele, hogy logikailag következetlenek vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Mert hogyha, gondoljatok bele, hogyha Sátánnak sikerült elérnie azt, hogy egy igaz, teremtett lényből bűnössé tett bennünket, nyilván kellettünk hozzá mi is, akkor vajon ne lenne igaz az, hogy ezt a folyamatot meg tudná fordítani az Isten, és hogy a bűnösből újra igazzá, teljesen igazzá tudna tenni bennünket? Hogyha így gondoljuk, akkor az a hitetlenségnek a jelensége, mert az Istennek sokkal nagyobb a hatalma, jól tudjuk, mint Sátánnak. És valahogy mégis ebben vergődünk, hogy hát itt vagyunk, ilyenek vagyunk, és nem tudunk megváltozni, és az Isten meg azt mondja, hogy de igen. És tudjátok, azon gondolkoztam, hogy vajon miért van bennünk ez az ellenállás, vagy miért félünk annyira ennek a célnak a kitűzésétől, és arra jöttem rá, több oka lehet, egy oka lehet az, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban tapasztalataink. Vagy kevés, nagyon kevés tapasztalatunk van, mert lehet, hogy egy-két dologból megváltoztunk az évek alatt, de hogy még mindig azt látjuk, hogyha magunkra tekintünk, hogy még mindig ezzel, meg azzal a bűnömmel küszködök, még mindig nem tudtam ebből, meg abból a szokásomból megváltozni, és a tapasztalatnak a hiánya elhiteti velünk, hogy akkor ebből nem is lehetséges azt az állapotot elérni, hogy azt mondja ránk az Isten, hogy minden bűnéből megtisztítatott. De akkor hadd kérdezzek most megint valamit. Egy hívő embernek mire kell alapoznia az életvezetését? A tapasztalataira? Vagy mire? Mire kell alapoznunk az életünk vezetését? Az ígéretekre, nem a tapasztalatokra kell alapoznunk az életünk vezetését. Ezzel nem azt mondom, hogy akkor most a tapasztalatok azok jelentéktelen dolgok lennének. Fontos, hogy tapasztalatokat szerezzünk az Istennel. De az alap az nem lehet a tapasztalat. Mert a tapasztalat megcsalhat bennünket, ahogy az előbb is láttuk. Ábrahámnak volt tapasztalata, hogy meglett időskorban, majd neki valamiképpen gyermeke fog születni. Volt bármi tapasztalata ezzel? Ezen a téren teljesen lehetetlennek tűnt. De éppen ezért nevezi őt a Szentírás a hitatyának, hogy nem a tapasztalatra alapozta az életét, hanem az Isten ígéretébe kapaszkodott bele hittel. És ezt nekünk is így kell tenni. És ez egy ígéret. Mi lenne más ez, ha nem egy óriási ígéret az Istentől, az 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. És mint minden ígéretnek, ennek is vannak feltételei, vagy van feltétele. Erről majd egy kicsit később szeretnék beszélni. És egyébként az egész témának Ellen White-nak egy rövid gondolata igazán megadja a fontosságát és a súlyosságát. Mert ugye arról beszélünk, hogy hogyan válunk újból igazzá bűnösökből. És erre a folyamatra mondta azt Ellen White, hogy jó, hogyha 100-ból 1. Jó, ha 100-ból 1 keresztény, egy hívő ember érti azt, hogy ez a folyamat hogy megy végbe. És nyilván ez egy hosszabb, összetettebb folyamat, egyetlen részletéről, illetve egy-két részletéről szeretnék a mai napon közösen gondolkozni veletek, tudván azt, hogy tényleg mennyire fontos, és az életünket mennyire befolyásoló kérdésről van szó. Előre bocsátom, lehet, hogy egy picit sok lesz benne a dogmatika vagy a teológia, de megpróbálom mindig a gyakorlat szintjén majd elmondani a gondolataimat, illetve azért azt tartsuk szem előtt, hogy helyes gyakorlat, az csak helyes ismeretből fakadhat. És én sokszor hallom a közösségünkben, hogy elég volt már az ismeretből, most már lépjünk a tettek mezejére, és most már gyakoroljuk magunkat. És bizonyos értelemben nekem is szimpatikus ez a gondolat, de valami mégis azt mutatja, hogy még az ismeretünkkel sincsen minden a helyén. Előbb értsük meg jól, hogy megy végbe, hogy utána azt helyesen gyakorolhassuk. És akkor ennek tükrében szeretném feltenni az első kérdést, mert akkor onnan indulunk az egyik végéből a képletnek, hogy bűnösök vagyunk. Mi történik velünk a gyakorlatban akkor, amikor elkövetünk egy bűnt? Tehát konkrét példa, mondjuk valaki egy testvéremmel indulatosan szólok, és úgy kritika nélkül, meg olyan nagyon csúnyán lehordom a testvéremet. Mi történik jó esetben ekkor a mi szívünkben, lelkünkben? Elkövettem egy bűnt, ugye? Indulatból szóltam a másik emberre. Mi történik ilyenkor a lelkünkben, vagy bármilyen bűn elkövetése esetén? Itt belül megszólal a lelkismeret, elkezdem magamat szégyelni, ugye? Tehát így még sorolhatnánk sok lelki jelenséget, de valóban én is ebbe kapaszkodnék bele, hogy azért megszólal, jó, azért mondtam, hogy jó esetben, mert jó esetben megszólal a lelkismeretünk. De a Szentírás még használ egy még pontosabb kifejezést egyébként arra, hogy mi történik a bűn által a lelkünkben, és ezhez szeretném a 32. Zsoltárnak az 5. versét, ezt akinél van Szentírás, keressük meg, a 32. Zsoltár 5. versét felidézni. Hogy mit is tesz velünk a bűn, a lelkünk, a szívünknek a szintjén. És a 32. Zsoltár 5. verse következőképpen szól. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azt érthetjük meg, ebből úgy megfogalmazhatjuk ezt általánosan, hogy amikor elkövetünk egy bűnt, minden igaz, amit mondtatok. De történik egy ránk terhelődés. A bűn az megterheli az embernek a lelki világát. Valósággal megterhelünk. Milyen érzés az, amikor folytogat a bűntudat, meg folytogat a lelkismeret furdalás? Szabadnak érezzük olyankor magunkat? Hát egyáltalán nem. Az egy nagyon kellemetlen állapot, és erre mondja azt Krisztus, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettelek. És én megnyugosztalak titeket. Erre vonatkozik Jézusnak nem csak a fizikai fáradtságra, sőt elsősorban nem a fizikai fáradtságra gondolt, hanem a bűn terhére. A bűn annyira meg tud minket terhelni, hogy aztán az mindenféle kellemetlen és nem kívánatos tettben nyilvánul meg. Tehát megterhelődünk, amikor bűnt követünk el. Na most ugye innentől kezdve az a kérdés, hogy ezt a terhet, ki az, aki ezzel a teherrel együtt akarja élni az életét? Ki az, aki együtt akar érni az állandó bűntudat, önvád, önkárhoztatás, lelkismeret furdalással? Gondolom senki, költői a kérdés. Tehát valahogy ettől a tehertől meg akarunk szabadulni, és itt azt mondja az Isten, hogy tehát az Isten elveszi rólunk a bűnnek a terhét. És most azt szeretném megkérdezni, hogy ez az Isten részéről most milyen aktusban megy végbe? Hogyan veszi le rólunk az Isten a bűnnek a terhét? Nyugodtan mondjátok. Hogyan veszi le az Isten a lelkünkről a bűnnek a terhét? Milyen aktussal? Hogy? Úrvacsora? Igen, de az az én részem, hogy én megvallom. Az Isten? Megbocsátás. Megbocsátás. Nézzétek meg a 32. Zsoltárt idézem megint. Hogy kezdődik a 32. Zsoltár? Boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Tehát az Isten részéről a megbocsátás aktusában megy végbe valamiféleképpen az, hogy a bűnnek a terhe, az lekerül a lelkünkről. Ez egy titokzatos munka, nem is nagyon tudjuk, hogy ennek milyen lelki, meg fizikai, biológiai folyamata van, és nem is dolgunk ebbe belemenni, de azt tudjuk, meg gondoljatok bele csak abba, hogy milyen az, amikor megbocsátanak nektek. Amikor rendezni valód van a testvéreddel, és odamész, és végre megbocsát. Milyen érzés az? Milyen érzés? Felszabadító érzés, ugye? Ugye, hogy mindenki vágyik arra az érzésre, hogy ne legyen már békétlenségben a másikkal, mert nyomja a lelkét. És ez egy nagyon jó érzés, és erre vágyunk mindannyian, és az Istennel való kapcsolatunkban is. Ez hasonlóképpen működik, és én az első felében a prédikációnak ezt szeretném egy picit mélyebben körbejárni, hogy mi történik a valójában az Isten megbocsátásában. De ehhez onnan szeretném indítani a gondolatot, hogy milyen az, amikor megbocsátunk egymásnak. Amikor mi egymásnak megbocsátunk, akkor valamilyen feltételt szabunk-e a másiknak ahhoz, hogy én megbocsáthassak neki? Szabok-e bármilyen feltételt? Hogy vagytok vele? Amikor ti megbocsátatok, gondoljatok bele, megbocsátatok a másiknak, szabtok feltételt, hogy megbocsáthassatok a másiknak, vagy nem? Szabtok-e feltételt? Nem. És valóban nem, mert késztet minket az irgalmasság lelkülete, és az Isten késztet minket arra, hogy ha ő megbocsátott nekünk, akkor mi is megbocsátsunk másoknak. De nekünk nincsenek feltételénk, nem tudunk rámutatni semmire, hogy na majd, hogyha ezt megcsináltad, majd akkor megbocsátod. Mert nem ilyen megbocsátást kíván tőlünk az Isten. Azt írja Ellen White talán a gondolatok a hegyi beszédben, hogy ti akkor is bocsássatok meg, hogyha a másikon nem látjátok a bűnbánatnak a jelét. Tehát, hogy az nekünk kötelességünk. De akkor most hadd kérdezzem meg, az Isten is feltételek nélkül bocsát meg, vagy az Isten támaszt feltételeket a megbocsátáshoz? Van-e feltétele az Isten megbocsátásának? Tehát van feltétele, ez is egyébként van még, mert igen, van még a bűnvallomás, az őszinte bűnbánat, tehát ugye ezeket tudjuk sorolni, de én még gondolok itt valamire, amit a Zsidó 9.22 idézném. Zsidó 9.22-ben azt mondja az Isten, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Gondoljatok bele, már az áldozati rendszer is ezt fejezte ki, hogy a bűnbánó bűnösnek rá kellett tennie a kezét az áldozati állatra, mint egy jelképesen áthárítva a bűnt, hogy rájöjjön és rádöbbenjen arra, hogy enélkül nincsen bűnbocsánat, hogy valaki más el ne hordozná, vagy valaki másban ne lenne megbüntetve, és csak ezen az alapon tud az Isten nekünk megbocsátani. Tehát nem úgy bocsát meg az Isten, hogy jól van, elengedtem, mint hogyha mi sem történt volna. Nem ennyi történik a megbocsátásban. A keresztény világnak a javarésze azt gondolja, hogy Krisztus kegyelme elég nagy ahhoz, hogy engem mindenestől üdvözítsen. Hogy az Istennek, mintha csak az lenne a dolga, hogy megbocsásson. De az Istennek a megbocsátása ennél sokkal több. Mert gondoljatok bele, mi lenne akkor, hogyha az Isten csak úgy, feltétel nélkül bocsátana meg? Mi történne akkor? Gondoljatok bele, mi történne, ha feltételek nélkül bocsátana meg az Isten? Újra meg újra elkövetnénk. És itt szeretnék idézni egy igét, ami egy hatalmas alapelvet mond ki, ez az Ézsaiás könyve 26. fejezet 10. vers. Ugyanis amit mondtatok, az ott is megvan fogalmazva, és ott nagyon egyértelműen van megfogalmazva. Azt mondja az Ézsaiás 26.10, hogy ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Tehát mi a kegyelemmel vissza is tudunk élni. A kegyelmet lehet úgy használni, hogy az nekem csak valami a bűnnek a takarójaként funkcionál. De hogyha én nem szembesülök azzal, hogy a kegyelem az feltételhez van kötve, a bűnbocsánat az feltétele, most értsétek jól, feltételhez van kötve, hogyha ezzel nem szembesülök. Ha nem szembesülök azzal, hogy Krisztusnak mibe került, és az Istennek mibe került az, hogy nekem megbocsáthasson, akkor én újra és újra és újra ugyanazokat a köröket futnám, nem tanulnék igazságot. Ha kegyelmet nyer a gonosz, ha csak úgy, az Isten csak úgy adná, mert hogy neki ez a dolga, akkor mi újra és újra elkövetnénk. Százszor, ezerszer, meg tízezerszer, mert ilyen a bűnös emberi természet. Mert ilyen a bűnös emberi természet. De az Isten nem csak ennyit akar elérni. Mert én úgy látom, hogy mi csak arra vágyunk sokszor, hogy abban a jó érzésben, amit a megbocsátás jelent, abban úgy ellegyünk. Hogy végre kerüljön le az a teher a vállunkról, de itt megállunk. És nézzétek meg, hogy mit mond az alapigénk. Nem csak odáig megy az Isten, hogy ha mi megvalljuk a bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsássa, hanem tovább megy, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. Hogy minden hamisságtól megtisztítson. És ebben a minden hamisságtól való megtisztításban óriási szerep jut a megbocsátásnak is, ezt mindjárt el fogunk ebben mélyedni, de előtte nézzétek meg, hogy a 32. Zsoltár és az alapigénk is milyen összefüggésben van egymással. Mert úgy kezdődik a 32. Zsoltár, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott vétke elfedeztetett, de hogy folytatódik? Hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Nem csak a megbocsátás, hanem a minden bűntől való megtisztítás munkája is nagyon fontos. Nem, ott van az is, hogy a lelkében csalárdság nincsen, tehát valóban megtisztult. Nincsen csalárdság többé a lelkében. Ezt most csak zárójelben jegyzem meg, ugye, hogy ez nem más, mint a megbocsátást tudjuk azonosítani Jézusnak a papi szolgálatával, de itt nem állhatunk meg. Az evangélium tovább megy. Mert Krisztus most főpapi szolgálatot végez, ami nem más, mint a minden bűntől való megtisztításnak a munkája. És valahogy ide hitben ezt el kell érnünk, és fel kell fognunk, és meg kell hoznunk hitben ezt az ugrást, hogy ne csak ne csak odáig jutsunk el, hogy jól érezzük magunkat, mert az Isten megbocsátó Isten, hanem hogy hagyjuk neki azt, hogy megtisztítson minket teljesen. És szeretnék felolvasni a Gondolatok a hegyi beszédről című Ellen White könyvből egy idézetet, hogy mit jelent a megbocsátás. Isten megbocsátása nem pusztán egy bírósági jogi aktus, amellyel a büntetés alól felment. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem meg is akar szabadítani tőle. És most jön az a sokszor idézett mondat, hogy hogyan megy ez végbe. Azt mondja, a megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. A megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. Úgy folytatódik tovább ez az idézet, majd mindjárt értelmezzük, hogy mit is jelent ez. Dávid tényleg tapasztalta ezt, amikor így imádkozott, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Na mit is jelent ez az egész? Amikor az Isten megbocsátását nem csak úgy igényeljük, hogy nekünk nem kell megváltozni, hogyha nem csak arra vágyunk, hogy akkor most attól a tehertől szabaduljunk meg, hanem találkozunk Krisztusnak az áldozatával. Találkozunk azzal a szívünkben, hogy mibe került az Istennek ez a megbocsátás, akkor, ha így fogadjuk el az Isten megbocsátását, akkor abban a pillanatban valóban tiszta lesz a szívünk. Tehát abban a pillanatban igaznak minősít bennünket az Isten. Igaznak minősít bennünket az Isten. Ahogy mondja aztán azt hiszem a 134. Zsoltár talán, hogy a szívük szerint igazak. Tehát abban a pillanatban, amikor elfogadjuk, igényeljük és elfogadjuk az Isten megbocsátását, akkor abban a pillanatban valódi tisztaság költözik a szívünkben. Ez nem jelenti még azt, hogy abból a bűnből tényleg meg is szabadultunk volna. De azt igenis jelenti, hogy abban a pillanatban átalakult a szívünk. A megbocsátás túláradó szeretete átalakította a szívünket. Gondoljatok csak bele abba, hogy egy példával világítsa meg az egész kérdést. Amikor úgy könyörögtök az Istennek, vagy amikor legutoljára úgy kértétek az Isten megbocsátását, hogy egyrészt szembenéztetek azzal, hogy milyen súlyos a bűnötök, kettő, felismertétek nem csak ismeretben, hanem teljes lényünkkel, hogy ezt most azért tudja nekem megbocsátani egyes egyedül az Isten, mert Krisztusban már megbüntette a bűnt, amikor így könyörögtetek, és az Isten megbocsátott nektek. Abban a pillanatban, ugyanazt a bűnt el akartátok követni még egyszer? El akarjuk ilyenkor, amikor ezzel a kegyelemmel találkozunk? Ugye, hogy abban a pillanatban senki nem akarja még egyszer elkövetni, mert szívünk, szándékaink szerint valóban megtisztultunk. De akkor most hadd kérdezzem meg, és nem is követjük el soha többet? Dehogy nem. Ugye nem az a tapasztalat, hogy egyből meg tudunk szabadulni egy rossz szokástól, hanem lehet, hogy eltelik ezután az esemény, vagy ezután a tapasztalat után eltelik 5 perc, 5 nap, 5 hét, 5 hónap, kinél mennyi, és aztán elkövetjük megint. Meg még egyszer, meg még ötször, meg még tízszer, meg még százszor. De abban a pillanatban ott valóban igazzá váltunk, és ennek jelentősége van az, hogy minden egyes alkalommal ugyanezen az úton kell haladnunk ahhoz, hogy megtisztítson minket az Isten, az is nyilvánvaló. És ez már a megszentelődésnek a munkája, az, hogy megbocsátást nyerünk, ahogy az alapigen mondta, egy dolog. Az meg egy másik dolog, hogy minden hamisságtól meg akar tisztítani, és így megy végbe, hogy egészen addig nekünk el kell jutnunk, nem érhetjük be annyival, hogy néha pillanatokra igazak vagyunk. Nem érhetjük be ennyivel. Hanem azt mondja az ige, hogy az igaz ember miből él? Hitből él. Nekünk hitben folyamatosan igaz életet kell élnünk. Ezek nagyon rövidek még sajnos ezek a pillanatok, hogyha a magam életére nézek. Hogy olyan jó azokban a pillanatokban élni, és olyan jó lenne, hogyha az folyamatosan az enyém lehetne. És nekünk ide kell eljutni. És ezért mondom, hogy az evangélium és Krisztus munkája nem áll meg a megbocsátásnál, hanem el akarja végezni, hogy hitben egy egészen igaz életet, és folyamatosan igaz életet éljünk. És szeretnék ehhez most felolvasni a 88-as üzenet című könyvünk 110. oldaláról egy idézetet, hogy hogyan is értették ezt a hírnökök. Következőképpen olvasom. Ha az Úr előhozta bűneinket, amelyekre nem is gondoltunk azelőtt, akkor ez csak azt mutatja, hogy lehatol a mélybe, és végül el fogja érni a legmélyebb pontot. Amikor megtalálja az utolsó dolgot is, ami fertőzött és tisztátalan, ami nincs összhangban akaratával és felszínre hozza, akkor mi mondjuk ezt? Inkább az Urat választom, mint ezt. Akkor a mű teljes és befejezett. Az ilyen jellemre ráhelyezhető az élő Isten pecsétje. Én annyit tennék hozzá, hogy csak az ilyen jellemre helyezhető rá az élő Isten pecsétje. És nem áll meg Krisztus, nekünk olyan megváltunk és olyan Istenünk van, aki nem elégszik meg annyival, hogy egy vagy két bűnünkből megszabadít, hanem egy teljes igaz élettel, egy valóságosan igaz élettel akar bennünket megajándékozni. A kérdés, hogy mi hagyjuk-e, hogy bevilágítson a szívünknek a legmélyebb, legrejtettebb pontjaiba, amit talán még mi sem tudunk, hogy mi lakozik ott. És szeretnék ugyanebből a könyvből, ezzel az idézettel összefüggésben egy másik idézetet is felolvasni, 150. oldalról. És még jobban meg fogjuk érteni, hogy mi a jelentőség a megbocsátás túláradó szeretetének. Amikor Krisztus az ő saját életszentségének ruhájába öltöztet bennünket, nem a bűn eltakarására való köpenyről gondoskodik, hanem elveszi a bűnt. Tehát amikor Krisztus az ő saját életszentségének ruhájába öltöztet bennünket, nem a bűn eltakarására való köpenyről gondoskodik, hanem elveszi a bűnt. Nagyon sokan használják a kegyelmet a bűn takarójaként. Erről szól az olcsó kegyelem. Erről szól az, hogyha odáig jutunk el a megismerésben és az ismeretben, hogy az Isten megbocsátott Krisztusban. Igen, de tovább megy. Megtisztít minket minden hamisságtól, és nem köpenyről gondoskodik. Nézzétek meg Zakariás könyve 3. fejezetét. Ugye ott is ott van Józsua a főpap. És ott is azt a jelentet olvassuk, hogy azt mondja neki az Isten, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és tegyétek rá a tisztát. Nem a szennyesre teszi rá a tisztát, hanem előbb leveszi a szennyest, és csak utána teszi rá az ő igaz életét, az ő igaz jellemét. Olvasom tovább az idézetet. Ez azt mutatja, ez az egész jelenet, hogy a bűnök megbocsátása több a puszta formánál, több a mennyei könyvekben való bejegyzésnél, ami a bűn áthúzását vagy érvénytelenítését eredményezné. Nem annyi a megbocsátás, hogy akkor kihúzta az Isten a nevünk mellől, hogy jó, akkor ez mintha meg sem történt volna. Nem ennyi, ennél sokkal több. Azt mondja, a bűnök megbocsátása valóság, valami kézzelfogható dolog, valami olyasmi, ami életbevágóan érinti az egyént. Ténylegesen megtisztítja őt a bűntől, és ha megtisztult a bűntől, igaznak nyilvánítatik, minthogy bizonyosan átment egy radikális változáson. Valóban más emberré lett. Megpróbálom ezt, így az eddigieket összefoglalni, és ennek a jelentőségét is még egyszer felszínre hozni, mert itt az a lényegi gondolat, hogy ténylegesen megtisztítja a megbocsátás a szívünket. Én eddig nem tudom, ti hogy voltatok vele, én eddig tévhitben voltam, mert azt hittem, hogy hát úgy válhatunk igazzá, hogy az Isten igaznak mond minket, mert hogy nincs más út. Ha magamat nem tudom igazzá tenni, akkor valahogy kell egy első lépés az Isten részéről, hogy azt mondja, hogy igaz vagyok. És hogy majd ez, hogy engem igaznak nyilvánított, ez majd aztán elvégzi a jó kovászhoz hasonlóan a munkáját, és ez egy folyamat lehet az életemben. De nem mondhatja az Isten, tehát előbb nekünk ténylegesen igazzá kell válnunk ahhoz, hogy az Isten igaznak nyilváníthasson bennünket. És ennek nagyon nagy jelentősége van. Gondoljatok bele, hogy ha az Isten ránk úgy mondaná azt, hogy rendben, te mostantól igaz vagy, hogy nem vagyunk azok, akkor mit csinálna az Isten? Hazudna. Akkor hazudna az Isten. Ezért, amikor ő igaznak nyilvánít bennünket, akkor az csak olyan alapon történhet, hogy akkor mi valóban igazak vagyunk. De hogyan válhatunk igazzá? És itt jön be a megbocsátás túláradó szeretete a képbe. Mert a megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívünket. Ez az egy. És hadd mondjam ezzel kapcsolatban, hogy sok mindent tudnánk felsorolni, hogy Krisztusnak miért kellett eljönni erre a földre. Mondhatnánk azt, hogy helyre kellett állítani a helyes istenképet. Be kellett mutatni az Isten szeretetét, és ezek mind igazak. Meg az is igaz, hogy helyettesnek kellett, hogy legyen. Helyettes áldozatként halt meg az én bűneim miatt, és ez is igaz. Na hadd mondjam, itt van még egy ok, ami miatt Krisztusnak el kellett jönnie, és ez pedig nem más, mint az, hogy nincsen kisebb hatalom a világon, ami el tudná érni azt, hogy a szívünk köré csontosult önzésnek a falán egy kis rést ejtsen. Ezt egyedül Krisztus áldozata tudja elvégezni. Egyedül az a folyamat tudja elvégezni, hogy az önzésében megkeményedett szívünk valahogy feloldódjon, ha látom azt, hogy mi az én bűnöm, hogy hova juttatta az Istent, hova juttatta Krisztust az, hogy én vétkezem, és hogy szembesülök azzal, hogy az Isten ezt értem hozta. Nem csak az ismeretben kell ennek a fejben lennie, hanem ennek a valódi átélése, a valódi megélése lesz az, ami abban a pillanatban, amikor ezzel szembesülök, igazá teszi a szívemet, megtisztítja a szívemet, átalakítja a szívemet, és erre a szándékra, ezt beszéltük az előbb, hogy ez még nem jelenti azt, hogy megszabadultam attól a bűntől. Lehet, hogy még 20-szor el fogom követni, de abban a pillanatban szándékaim szerint igazzá válok, és igaznak mond az Isten. És nincs más hatalom, nem tudok érte tenni semmit. Hiába próbálkozok bármivel, nem lehet érte tenni semmit. Ez a hatalom tudja átalakítani a szívemet, egyedül. De annak, hogy ez az egész folyamat végbe menjen, beszéltük, hogy ez egy ígéret, hogy ez végbe mehet. Van egy feltétele, amit az alapigénk kimond. Mi ez a feltétel? Mi ez a feltétel, hogy az Istennek a megbocsátásában és a szívemet átalakító munkájában részesülhessek? Mi ez a feltétel az alapigénk szerint? Mi a feltétel? Ha megvalljuk. Én úgy fogalmaztam meg ezt a feltételt, hogy ez a feltétel porba dönti a büszkeségünket. Porba dönti a büszkeségünket, mert lehet, hogy valami olyan feltételt vártunk, hogy na mit kell tennem? Na mi az a feltétel? Mutassa meg az Isten, és én akkor megcsinálom. És talán olyanok vagyunk mindannyian, vagy legalábbis nagyon sokan, mint Naámán. Amikor Naámánnak azt mondta Elizeus, hogy ha meg akarsz gyógyulni a bélpoklosságodból, akkor egy dolgot kell tenned, fürödj meg a Jordán vizébe 7-szer. Naámán meg dacosan, gőgösen, felháborodva hátat fordított Elizeusnak, hogy micsoda, ennyit kell tennem, ennyi a feltétel. Hát Szíria folyóvizei nem, de sokkal szebbek, mint a Jordán. És akkor elkezdett hazamenni. És szóltak neki, a szolgák figyelmeztették, hogy nem, de ha valami nagy dolgot kért volna tőled az Isten, nem, de megcselekedted volna. És akkor kapott észbe Naámán, hogy igazából a lelkülete hátterében az állt, hogy a büszkeségét porig rombolta, hogy csak ennyit kell megtennie. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kevés dolog van, amit következetesebben tanítana a Szentírás annál, mint hogy csak hogy a Róma 3:20-at idézzem, a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg. Nem igazul meg. Nem tudunk érte tenni semmit. Az, hogy bűnösökből igazak legyünk, most értsetek jól, ennek az első számú lépéseként nem tettekre, nem olyan tettekre van szükség, mint ahogy mi sokszor gondoljunk, hanem egy dologra, hogy odavigyük az Isten elé a bűneinket. Azt mondja Jeremiás 3:13, csak hogy ismerd el a te hamisságodat. Csak hogy ismerd el, hogy hűtlennél lettél az Úrhoz, a te Istenedhez. Mi meg teljesen ellentétesen cselekszünk. Mi vezekelni akarunk, mi az érdemeinkre mutatunk, hogy ez alapján fogadjál el bennünket. Jóvátételt akarunk tenni rögtön. Csak egy dologtól menekülünk, hogy oda menjünk az Isten elé. Amikor komolyan, amikor elkövetünk egy bűnt, ki az, akinek az első gondolata és tette az, hogy rögtön rohan az Istenhez, hogy megvallja. Én örülök, hogyha valaki magában is de jelentkezik. De azt hiszem, hogy nem ez az általános tapasztalat. Hanem még húzzuk, halogatjuk az Istennel a bűnöknek a rendezését, még megpróbálunk jó tetteket bezsebelni, meg elhatározzuk, hogy még jobban fogok majd Bibliát olvasni, még többet, még kedvesebb leszek a másik emberrel. Tehát egyből az van bennünk, hogy mit tegyek. És itt meg a feltétel egy dologról szól, ha megvalljuk bűneinket. És úgy felmerül bennem a kérdés, hogy ezt sokszor tényleg ezt csináljuk, de ki az, akinek már sikerült cselekedetekkel megszabadulnia a bűneiből? Ki az, akinek már bármilyen tettel sikerült elérnie azt, hogy ahogy Ellen White fogalmaz, érezze a bűnbocsánatnak azt az édes bizonyosságát? Sikerült ezt már elérni úgy, hogy még többet adakoztam meg még többet látogattam, meg még többet olvastam a Bibliát. Nem lehet ezekkel, ezek fontos dolgok, ne értsetek félre, de nem lehet első lépésként oda helyezni, hogy a bűnből megszabaduljunk. Mert az első lépés az, hogyha megvalljuk. És mondhatja valaki azt, és én tudok, találkoztam ilyen emberrel munkám során, hogy azt mondta, hogy nekem sikerült az alkohol betegségből meggyógyulnom. Akaraterővel lecseréltem a szokásokat, és itt vagyok. 3 éve nem iszok. De hadd kérdezzem meg, hogy attól a lelki tehertől is sikerül megszabadulni akaraterővel, ami azért terheli a szívemet, vagy azért terheli az adott ember szívét, mert az alkoholos évek alatt annyi fájdalmat és bántást okozott magának is, meg másoknak is. Attól a lelki tehertől is sikerül megszabadulni, pusztán annyitól, hogy megfeszítem magamat? Kizárt. Ezt a jelenséget úgy hívja a szakma, hogy száraz alkoholizmus. Amikor látszólag nem iszik, illetve gyakorlatilag sem iszik az alkoholbeteg, de a függőség az ott van még a szívébe. Sosem felejtem el, tavalyi rehabilitációs táborban egy valóban szabadult alkoholbetegnek a vallomására, aki azt mondta, hogy azt a 3 évet, amit száraz alkoholistaként töltöttem el, azt senkinek nem kívánom, még az ellenségeimnek se. Azt mondta, hogy maga volt a pokol. Azt mondja, hogy jobb volt, amikor ittam, mert amikor száraz volt, amikor úgy megfeszítette az erejét, akkor többet bántotta a családját, meg magát is. Azt mondja, elviselhetetlenné vált a viselkedése. Mert csak látszólag az akarat megfeszítésével el tudta érni azt, hogy nem iszik. De ott dolgozott benne a függőség. A függőségtől nem szabadult meg. A lelki tehertől attól nem szabadult meg. És tudjátok, valahogy én ilyen száraz bűnbetegeknek tartom magunkat sokszor. Most akinek inge, csak az vegye magára. De hogy úgy a felszínen úgy olyan minden olyan rendben van, hogy minden olyan szép és jó. Eljövünk szombatonként gyülekezetbe, mosolygunk, mindig a legjobb arcunkat mutatjuk. Felszínen rendben van. Felszínen rendben van az egészségünk is. Vegánok lettünk. Még ezt is betartjuk. Most értsétek jól, ezek fontos dolgok, nem ezek ellen beszélek. Csak azt mondom, hogy nem tehetjük ezt feltételként, mert nem ez fog minket megszabadítani. Ezek kellenek és szükségesek, de nem ez az első. És nem is csak arról beszélek, hogy, mert mint ahogy mondjuk egy alkoholbetegség, az egy látványos dolog. És vagyunk sokan, akiknek látványos bűneik vannak. Indulatosság, sértődékenység, haragtartás, ezek látványos dolgok, ezek kijönnek. Nem ezek, nem csak ezekről beszélek, hanem azokról a pillanatokról is beszélem, testvéreim, amikor csak úgy a Szentlélek egy pillanatra megvilágítja nekünk, hogy gyűlölöm a testvéremet. Vagy irigy vagyok rá. És még sorolhatnék sok mindent, kinek mi van a szívében. Csak mit csinálunk, amikor ezt így meg akarja, fel a felszínre akarja hozni nekünk a lélek? Azt mondjuk, hogy hát egy jó adventista, egy jó keresztény. Hát ilyet nem tehet. És már rögtön a szőnyeg alá söpörtem. És közben meg ott van bennem. És ott van bennünk. És hadd mondjam zárójeles megjegyzésként, hogy én is nagyon örülök veletek együtt annak, hogy végre úgy tűnik, hogy rendeződni látszik a közösségnek a jogi helyzete. De hadd mondjam, hogy ha ezek a titkos pillanatok, amiket csak ti tudtok magatok, hogy a lélek mit akar felszínre hozni bennetek, hogy mik vannak még a szívünk mélyén, hogyha ezek nem oldódnak meg, ha ezeket nem tudjuk rendezni az Istennel, akkor 5 év múlva ugyanott fogunk tartani, mint az elmúlt években, csak más emberek fognak szemben állni egymással. Vegyük ezt nagyon komolyan. És tudjátok, azzal, hogy mi minden áron cselekedni akarunk tenni, ez nagyon mélyen benne van a természetünkben, de pont azzal tesszük hatástalanná az evangélium munkáját a szívünkben, hogy ilyenek vagyunk, hogy így akarunk megszabadulni, hogy így akarunk igazak lenni, jóvá tenni, érdemekre hivatkozni, megtartani a törvényt, hogy majd akkor elfogad minket az Isten. Ez olyan titokzatosan és olyan furfangosan lopózzik be állandó jelleggel az életünkbe. És ezzel tesszük hatástalanná az evangéliumot, de hadd kérdezzem meg, ha nekünk nincsen valódi tapasztalatunk a bűnből való szabadulással, akkor mit akarunk hirdetni? Gyertek, görnyedjünk együtt jó kereszténynek lenni. Bocsánat, hogy kisarkítom, értsétek jól. Nem bántani akarok senkit, hanem felhívni erre a figyelmet, hogy ezt abba kéne hagyni. Hát nem vagyunk még eléggé elfáradva abban, hogy törvényeskedünk sokszor. Nem ért még elegendő kudarc bennünket ezen a területen? Én szerintem igen. És csak ennyi a recept, és ilyen egyszerű lenne, hogy ha megvalljuk, ebbe az irányba kéne menni, ezt kéne jól megértenünk, ezen kéne gondolkoznunk, de hadd kérdezzem meg, hogy ez a feltétel, ha megvalljuk, ez hogyan megy végbe, hol? Tehát hol megy végbe ez? Hol megy végbe? Hogyan? Hogy? Igen, de úgy még gyakorlatiasabban, nem valami nehéz dolgot kérdezek. Hogy? Imádságban. Erre mondom én azt is, én ezt szeretném nagyon mindenkinek a szívére kötni, hogy azt a csatát, amit vívunk, és ezt mindenki maga tudja, hogy milyen öldöklő küzdelem, amit a saját természetével szemben vív, amit a saját bűneivel szemben vív. Ezt mindannyian jól tudjátok. De ezt a csatát egyetlen helyen vívhatjuk meg, hogy győztesen kerüljünk ki belőle, a térdeinken. A térdeinken vívhatjuk meg ezt a csatát. Nincs más hely, és nincs más módja annak, hogy megszabaduljunk. Nem tudunk érte tenni semmit, és ezt el kellene végre fogadni. És megint csak hadd idézzek Ellen White-tól egy idézetet a 71. kéziratból, ami tovább rombolja a büszkeséggel beoltott egónkat. Azt mondja, a Szentlélek erejére van szükségünk. többet tehet értünk egyetlen perc alatt, mint amit mi valaha is, minden erőfeszítésünket és tudásunkat egybevetve. Többet tehet értünk a lélek egyetlen perc leforgása alatt, mint egy egész élet fáradtságos, izzadságszagú munkája. Ez erre vonatkozik. Megfeszülhetünk mi akárhogy. Mutathatjuk mi a legjobb képet magunknak is, meg másoknak is, hogy micsoda eredményeket értem el, és hogy én hogy betartok mindent. De attól még nem szabadulok meg a bűntől. Nincsen erő a törvényben arra, hogy megszabadítson, az csak Krisztusban érhető el. És hogy mennyire kiélezett az a küzdelem, hogy mi állandóan tenni akarunk, és minden könnyebbnek tűnik, mint az, hogy odaálljunk az Isten elé, és megvalljuk a bűneinket. Egy bibliai példát is szeretnék hozni, meg egy életemből vett példát. Pár évvel ezelőtt Budapesten laktam albérletbe, Péter, ezt majd te is fogod tudni tanúsítani. Együtt laktunk, és volt egy fiatal házaspár szomszédunk. És volt egy pár alkalom, amikor csináltunk valami süteményt, vagy éppen vettünk, és átmentünk kedveskedni. Általában a feleség volt otthon, ő nem dolgozott, és mindig elfogadta, de úgy képzeljétek el, hogy nem volt olyan alkalom, hogy egy órán belül ne kopogott volna vissza, hogy én is hoztam valamit. Nem volt ilyen alkalom. Nem tudta úgy elfogadni az ajándékot, hogy ne érezte volna azt, hogy mit adjak vissza cserébe. És tudjátok, valami ilyesmi történik, amikor mi imádságban ott vagyunk az Isten előtt, és azt mondja nekünk Krisztus, hogy itt van az én igaz életem. Ezt csak el kell fogadnod. Mert nem tudsz érte tenni semmit, és mi mit csinálunk? Megkérdezzük, hogy mit tehetek érte cserébe. Nem tehetünk érte semmit. Ezt majd még egy picit, még mélyebben ki fogom fejteni. Nem tehetünk érte semmit. El kell fogadni, anélkül, hogy bármit én vissza akarják adni belőle. Úgy eszembe jut, hogy olyanok vagyunk ilyenkor, mint az adós szolga. Én az adós szolga példázatát soha nem vonatkoztattam magamra. Mondom, én olyat, hogy 10 000 talentumot elengednek nekem, és aztán én 100 dénárért elkezdjem ütlegelni a társamat, én olyat biztos nem tennék. És aztán úgy elgondolkoztam, hogy az adós szolga példázatában van egy vallomás az adós szolgától, ami ránk illik, és amik tényleg mondja, hogy mi vagyunk. De fontos azt tudnunk, hogy mennyi volt ez a 10 000 talentum. Én ennek utána jártam. Tudja valaki, hogy mennyi milyen értéket képvisel 10 000 talentum adósság? Mai árfolyamon olyan 2000-2500 milliárd forint. Na, ennyit engedett el a király a szolgának, és nem is ez a döbbenetes, hanem az, amit erre a szolga mond. Mert azt mondja, hogy légy türelemmel hozzám, míg mindent visszafizetek néked. Míg mindent visszafizetek néked. Szerintem fel se fogta, hogy mit engedett el neki az Isten. És talán ugyanez van velünk. És ez a 10 000 talentum, Krisztus életével összehasonlítva nincsen egy súlycsoportba. Ez egy gyenge párhuzam, de valahogy érzékeltetni akarta nekünk az Isten, hogy nekünk milyen bűnadósságunk van. Nekünk olyan bűnadósságunk van, amit nem lehet, amit nem tudunk. Azt mondjuk, hogy részletekbe vagy... Értitek? Nem lehet. Nem tudunk érte tenni semmit. De nem is kell. Mert az Isten csak azt kívánja, hogyha megvalljuk, meg elismerjük, és hitben elfogadjuk az ő megbocsátását, hogy az így megtisztított szív, a megbocsátás túláradó szeretete által megtisztított szív megtisztuljon az indítékok szintjén is, és abból már majd tiszta cselekedetek fognak születni, de hogyha a cselekedetek az első, az önzéssel lesz fertőzött. Ez bizonyos. Ez bizonyos. És még egy bibliai példát említettem, hogy szeretnék felszínre hozni, ez pedig nem más, mint Káinnak és Ábelnek az áldozata. A Káin és Ábel történet. Mind a kettőjüknek el lett magyarázva, hogy mi rejlik, vagy miért szükséges az áldozati rendszer. Mind a ketten megérthették. Mert mind a kettőnek el lett mondva. És ők ott voltak az első generáció, Ádámtól közvetlenül. Mégis Ábel olyan áldozatot vitt, amit elfogadott az Isten, Káin viszont nem. Miért? Káin nem vitt ugye állatáldozatot, ő csak hálaáldozatot vitt a föld terméséből. Miért nem tudta elfogadni az Isten, illetve miért nem teljesítette az előírásokat szerintetek Káin? Miért vitt olyan áldozatot, amit nem tudott elfogadni az Isten? Így van. Következőképpen olvasom a pátriárkák és prófétákból, mit fűz ehhez Ellen White. Azt mondja, mint napjainkban igen sokan, ő is az emberi gyengeség jelének tekintette azt, ha pontosan követi az Isten által előírt utat, ha üdvösségét teljesen a megígért üdvözítő engesztelési szolgálatára bízza. Emberi gyengeségnek tekintette azt, hogyha az engesztelési áldozatot pontosan betartja, hogyha azt megérti. Tehát a büszkesége volt az, ami nem engedte ezt. Mert úgy érezte, hogy ha ezt követi, akkor ez az ő emberi gyengeségének a jele. De folytatom. Saját érdemeivel akart Isten elé járulni. Ez is benne van. És a lényeg, és most jön a lényeg. A lényeg annak beismerése, hogy szüksége van megváltóra. Kimaradt az áldozatából. A lényeg annak beismerése, hogy szüksége van megváltóra, kimaradt az áldozatából. És amikor én ezen gondolkoztam, és ugye a magam életére próbáltam ezt vonatkoztatni, én akkor döbbentem meg igazán, mert olyan sokszor hallottam azt, és olvastam, hogy saját erőre támaszkodni bűn. És nem tudtam, mit jelent. Hogy jó, rendben, az hitetlenség, meg hát tudjuk, hogy nem cselekedetekből, és megvoltak ezek az ismeretek, de nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy mit jelent az, hogyha saját erőre támaszkodunk, az az egyik legnagyobb bűn. És aztán rájöttem ennek a gondolatnak a megértésénél, hogy egy lényegi dolgot teszünk, tudjátok, amikor valamit tenni akarunk az üdvösségünkért, amikor valami cselekedettel akarjuk kicsikarni az Isten elfogadását és megbocsátását. Egy dolgot teszünk lényegében. Azt mondjuk Krisztusnak, hogy nincs rád szükségem. És tudjátok, hogy miért? Mert gondoljatok bele, ha lenne valami olyan dolog, ami biztosítaná nekünk az üdvösségünket, a bűnbocsánatot. Ha lenne valami, akkor nem azt mondaná az Isten, hogy akkor csak ennyit kell tenned. De nem, Krisztus eljött és meghalt. És amikor mi saját erőre támaszkodunk, akkor hiába valóvá tesszük ezt az áldozatot. Mert ha lett volna valami, akkor azt mondta volna, hogy tegyük meg, és akkor nem kellett volna eljönnie. De szükséges volt, hogy eljöjjön, pont azért, mert nem tudunk semmit tenni érte. Értitek? És amikor mi tenni akarunk első lépésként, hogy majd attól várjuk, hogy ez fogja nekünk meghozni, azt a jó érzést, a bűnbocsánatot, meg az üdvösséget biztosítja számunkra, akkor hiába valóvá tesszük Krisztus áldozatát. Ez történik lényegében. Na ezért nagy bűn. Ezért nagy bűn saját erőre támaszkodni. Valahogy oda kell eljutnunk, mert ez tényleg porba dönti a büszkeségünket, és hogy annyira alattomos módon tud ez a gondolkodásmód beszivárogni az életünkbe, hogy sokszor még az imádságunkban is megjelenik, és úgy én is azon kapom magamat, hogy sokszor úgy imádkozom, hogy adj erőt Istenem, hogy győzhessek a bűneim felett. És látszólag ez egy jó imakérés, adj erőt, legyen erőm, hogy győzhessek a bűneim felett. De ez hibás. Ez egy rossz imakérés. Tudjátok, miért rossz ez? Mert ez olyan, mintha azt fejeznénk ki, hogy kell az erőd, de majd hadd kaszaboljak azzal én. És aztán majd hősként tetszeleghetek saját magam előtt, hogy az Isten erejével én győztem. És nem. És most értsétek jól, amit mondok. Nekünk nem Krisztus erejére van szükségünk, hanem nekünk Krisztusra van szükségünk. És óriási különbség van a kettő között. Mert nem tudunk győzni önmagunkban. Nem tudunk győzni mert azzal az erővel, amit megkapnánk az Istentől, hogyha az úgy külön választaná Krisztust meg az ő erejét, és mi azzal hadakoznánk, akkor abból is csak az lenne, hogy lám, én milyen erős vagyok. Meg hősként mutogatnák saját magamra, kérkednék vele, ugyanúgy nem győznék a bűnöm felett, csak azt hinném. Nekünk teljes kapitulációra, teljes fegyverletételre van szükségünk, hogy Krisztus bennünk élhessen. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Erre a teljes fegyverletételre van szükség, hogyha győzni akarunk a bűneink felett, hogy Krisztus bennünk lakozhasson. Hogy engedjük, hogy megtisztítson, mert csak akkor tud bennünk lakozni, ha megtisztított bennünket. Erre van szükség, mert ő győz bennünk, nem mi. Ezt felejtsük el, hogy mi győzhetünk a bűneink felett. Azt mondja, megtaposom a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Én taposom meg, kell hozzá az én lábam, kell hozzá az én döntésem, kell az, hogy én megvalljam, kell az, hogy én alárendeljem magamat, kell minden. De ő végzi el azt, hogy győz bennem a bűneim felett, nem én. És ne ehhez igényeljünk eszközöket, amivel aztán majd büszkélkedhetünk, hanem magát, Krisztust igényeljük. És hogyha úgy megnézitek ezt az 1 János 1.9-et, hát ez az egész ige az evangéliumnak a szíve, ebben benne van az evangélium, mert benne van az, hogy ennyit kell tennünk, ennek egy örömhírnek kell lennie, hogy végre nem kell görnyednünk a törvény súlya alatt, hanem ha megvalljuk. Ez egy örömhírnek kellene, hogy legyen. Aztán az is örömhír, hogy nem csak, hogy megbocsátja az Isten a bűnöket, hanem minden hamisságtól megtisztít, mindentől. Tehát élhetünk egy olyan életet, amit, ahogy aztán Káinnak mondta az Isten, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Egy ilyen életnek a perspektívája van előttünk. Ez is az evangélium. De benne van még az is, hogy erre nem mi vagyunk a garancia. Ezt nem olyan módon fogjuk elérni, hogy akkor majd mi mutogatunk az érdemeinkre, meg a jó tetteinkre. Nem. Azt mondja, ha megvalljuk, hű és igaz. Ő a garancia. Ennyi, ha megvalljuk, ha őszintén megvalljuk, akkor ő nem tagadja meg magát. Akkor ő hű és igaz, hogy mindazt, amiről eddig beszéltünk, véghez vigye az életünkbe. Ez egy csodálatos ígéret, ez csodálatos az evangéliumnak az ilyen feltárulása is. És még csak azt szeretném megkérdezni tőletek itt zárásként, hogy példa nekünk Krisztus? Példa nekünk, mint hívő keresztényeknek? Példa Krisztus? Ugye példa? Mindenben példa? Gondolom mindenben példa. Akkor példa abban is, ahogy ő győzött a bűn fölött? Mert akkor abban is példa. És akkor hadd kérdezzem meg, hol mérte Krisztus a bűnre a döntő csapást? Hol? A Getsemánéban. És ezzel megint nem azt mondjuk, hogy akkor az utána következő rész, a szenvedés történet az egy sétagalop lett volna számára, mert nem. De ahhoz, hogy azt végig tudja csinálni, ahhoz neki a Getsemánéban olyan küzdelmet kellett folytatnia, hogy aztán megmenthessen minket. Ott történt a döntő ütközet. És csak egy verset szeretnék idézni, hogy ott mi történt. Hogy hogyan győzött, mert Krisztusnak nem volt bűne, de az öröklött természete ellen olyan mérhetetlen csatát vívott, és nekünk is az öröklött bűnös természetünkkel szemben kell a csatát vívni. És a Lukács 22:44 a következőt mondja. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott. És az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak. Látjátok Krisztust, ahogy az öröklött természetével szemben küzd? Hogy haláltusában van? Hogy a földbe markol, mert a természete annyira vonja, hogy ne csinálja végig, mert visszariadt attól, ami rávárt, de ő nem adta fel. A mi természetünk meg attól riad vissza, hogy csak egy dolgot ne kelljen tennünk, odaállni az Isten elé és megvallani a bűneinket. De itt is példát mutatott nekünk Krisztus. És erre utal vissza aztán Pál apostol, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy mert még nem álltatok vérig ellene a bűnnek. Krisztus itt olyan csatát vívott, olyan küzdelmet vívott, hogy vér cseppeket izzadt. Mi is így küzdünk a bűneink ellen? Eljutottunk már ilyen ima küzdelmekre? Mert ha nem, akkor ide kell eljutni. Nem tenni kell első lépésként meg kigondolni sok kigondolást, keresni sok kigondolást, hanem Krisztusra tekinteni, hogy ő hogyan győzött, és az ő nyomdokaiban haladni. Ne várjuk, hogy a bűnnel való küzdelmünk, azt majd megússzuk. Hogy azt majd megússzuk valami kis sétagaloppal. Nem fogjuk. Ilyen mértékben kell küzdenünk a természetünk és a bűneink ellen. Erre írja Ellen White aztán a Jézushoz vezető lépésekben, hogy gyakran kell még majd térdre borulnunk és sírnunk Jézus lábainál tökéletlenségeink és hibáink felett, de nem szabad elcsüggednünk. Ha legyőz is az ellenség, Isten nem vet ki, nem hagy el és nem vet meg. Nem hagy el, nem vet ki és nem vet meg. Ne riadjunk vissza attól, mert ez az első ösztönös reakciónk, a bűnesetet megnézitek, félelem, szégyenérzet, felelősség áthárítás. Ez az első, minden esetben. Ezen hitben felül kell emelkednünk. És akkor is azonnal oda menni az Istenhez, hogy minden bűnünkből meg tudjon minket tisztítani. És én kívánom, hogy amikor imádkozunk otthon, a belső szobánkban, akkor találkozzunk minden esetben Krisztus áldozatával, találkozzunk magával Krisztussal, hogy a megbocsátás túláradó szeretete át tudja alakítani a szívünket, és azt a küzdelmet, amit vívunk, azt felejtsük el a tenni akarást, meg a törvényeskedést, hanem véssük a szívünkre, hogy ez a feltétel. Ha megvalljuk, boruljunk oda az Isten elé, és hagyjuk neki, tegyük le a fegyvert az Istennel szemben, és hagyjuk neki, hogy végezze el végre azt a munkát bennünk, amit mi soha nem tudnánk. És én kívánom, hogy ez egyre inkább valóság legyen mindannyiunk életében. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el közösen a 283-as ének első-második versét, és imádság után majd a negyedik-ötödiket. Tehát 283. Akik szeretnék, és akik tehetik, azokkal letérdelve imádkozunk, a többieket megkérem, maradjanak állva.
Jóságos Urunk, jó Atyánk, köszönjük neked, hogy feltárod nekünk mindig a te igazságaid, újabb és újabb mélységeit. És köszönjük, hogy most is azon gondolkozhattunk, hogy milyen mély a te kegyelmed, a te szereteted, és a te megbocsátásod. És úgy vágyunk arra a tapasztalatra, drága Istenünk, hogy amikor elkövetünk egy bűnt, akkor ne az legyen az első gondolatunk, hogy elmenekülünk tőled. Vagy ha még ez is az első gondolat, de ezen felül tudjunk emelkedni, és azonnal kívánjuk rendezni minden hamisságunkat, minden elkövetett bűnünket veled. Bocsáss meg nekünk, hogy annyiszor tesszük hiába valóvá a te áldozatodat azáltal, hogy megpróbáljuk kiérdemelni a szeretetedet, az elfogadásodat. Hiszen tudjuk, hogy nem lehet. Ismeretben ez megvan, de sokszor a gyakorlatban még mégsem így cselekszünk. És szeretnénk arra kérni közösen is, hogy adj buzgóságot a szívünkben, hogy letegyük a fegyvert, mindent veled szemben, és hogy hagyjuk azt a munkát elvégezni a szívünkben, amit mi soha nem tudnánk, bár mindig megpróbáljuk. Atyánk, köszönjük, hogy erre akartál ma tanítani bennünket, és kérünk, hogy vésd ezeket az igéket, vésd ezeket a gondolatokat a szívünkre, hogy amikor oda kerülünk, hogy elkövetünk valamit, akkor eszünkbe jussanak, hogy meneküljünk hozzád. Ne tőled el, hanem hozzád meneküljünk. Mert a te ígéreted az, hogyha megvalljuk a mi bűneinket, akkor te hű és igaz vagy, hogy megbocsásd, és nem csak megbocsátani akarsz, hanem el akarod végezni bennünk a minden bűntől való megtisztításnak a munkáját is. Sokszor félünk ettől, mert olyan távoli ez a cél, olyan magas ez a mérce, de nem magunkra akarunk tekinteni, hanem arra, hogy neked mindenre van hatalmad, mert te élő Isten vagy. Köszönjük, hogy Krisztusban megbocsátasz nekünk, köszönjük, hogy elküldted őt, értünk, és hogy ő helyettesként elszenvedte azt, amit nekünk kellene. Segíts, hogy ezzel mindig találkozzunk, és mindig egyre és egyre mélyebben megértsük ezt az áldozatot. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy velünk leszel egész napon át. Amen.
Megkezdett 283-as éneknek 4.-5. versét énekelni.